a mi segítségünk és ünnepi együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztény testvérem, Istennek az az igéje, amely által az Úr megszólít minket ezen a mostani alkalmon, írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második fejezetében, második levelében, annak is a 9. fejezetében, a 14. versben a következőképpen. És vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Eddig Istenünk írott igéje. Amen. Kedves testvérek, nagyságrendileg egy olyan 2 héttel ezelőtt tudtam meg, illetve kaptam meg ezt a textust, amit felolvastam az ige helyet, amiről én ma előttetek szeretnék a Szentlélek Isten vezetése által szólni és együtt gondolkodni. Így hangzott ez a felolvasott ige, a megnevezett ige helyről, hogy vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Fontosan tartom rögzíteni, hogy bár a vágyódás van a középpontban, és ez is lesz a magyarázat lényegében, de azért fontos meglátni magát a kontextust, az egész 9. fejezetet, ugyanis a 9. fejezet Pál apostolnak itt a 2. korintusbeli gyülekezethez írott levelében nem másról szól, mint az adakozásról. Az egész 9. fejezet. Hát hogy is mondjam, nem a legegyszerűbb téma napjainkban az adakozásról beszélni. Némelyek úgy gondolják, hogy talán nem is kell erről beszélni, hogy nem kellene az adakozásról beszélni. Nekem más a véleményem, és meg is tartanám lehet magamnak, hogyha nem pont ezt a textust kaptam volna. És hát külön megbízatást arra nézve, hogy a textus, amit kijelöl nekünk, az alapján szükséges beszélni az adakozásról is. Mikor készültem erre az alkalomra, akkor úgy egyből eszembe jutott egy svájci ismerősnek a gondolata, egy Svájcban élő férfi mondta a következőt, hogy amikor én először olvastam Pál apostolnak a tanítását az adakozásról, akkor az nekem 6000 svájci frankomba került. És noha nem azért, mert ő ezen tényleg gúnyolódni vagy viccelésből mondta volna, hanem azt mondta, hogy olyan szinten megérintett, amiről Pál apostol beszél a tanításban, az igében, hogy arra indított az Úristen, hogy nekem szükséges továbbadni azoknak, akiket rám bízott. Mit is mond Jézus a szegénységről? Ugye fontos ezt megnézni, mert mégiscsak az adakozásnak a végső célja az, hogy nekem van valamim, nekünk van valamink, és abból juttatnom kell annak, akinek nincsen. Azt mondja Jézus, hogy szegények mindig lesznek közöttetek. Hogyha visszalapoznánk az előző testamentumra, akkor ott azt olvassuk, azt látjuk, hogy az ószövetségi társadalom nagyon is ismerte, nagyon is támogatta a magántulajdon, de nagyon bölcs intézkedéssel védte a szegényt is, a nincstelent. Nagyon fontos, az ószövetség leírja, hogy tiltotta az uzsorát a törvény. És manapság látjuk, hogy mennyi baj van abból, hogyha ez nem így van. Tessenek csak megnézni, hogy akármilyen social felületre felmegyünk, elkezdünk görgetni, az 5 poszt közül biztos, hogy most valamelyik a deviza károsultak ügyéről biztos, hogy beszél. És az egyház nem szólal meg a kérdésben. Pedig a prófétai tisztségünkből ez adódna. Azt mondjuk, hogy nem aktuális a téma, pedig nagyon is az. Az Ószövetségben egyértelmű, kötelezővé tette az adakozást mindenki számára. Azt olvassuk, hogy az elhullajtott, az ott hagyott kalászokat szedjék fel, akiknek nincs. Szintén rögzíti, hogy amit ott maradt a fán gyümölcs fel, leszedhették és elvihették magukkal. És minden 7. évben, talán ez a legfontosabb, minden 7. évben, az elengedés évében mindenkinek az adósságát egyszer és mindenkor el kellett engedni. Nem aktuális a kérdés? Mózes 5. könyvének a 15. fejezetében ezzel kapcsolatban ezt engedjék meg a testvérek, hogy felolvassam. Minden 7. év végén engedd el az adósságokat. Az adósság elengedés módja pedig ez, minden hitelező engedje el azt a kölcsönt, amelyet a fele barátjának adott, ne hajtsa be azt fele barátjától, a testvérétől, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld majd téged az Úr azon a földön, amelyet Istened az Úr örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsokat, amelyeket ma megparancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. És ugye egyre inkább kezdjük megérteni azt a mondatot, amit a 14. vers mond, azt a fél mondatot, hogy vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme bőségesen kiárat tirátok. Milyen messze áll, keresztény testvéreim, az Istentől elszakadt ember ettől a gondolkodástól, amit itt a Mózes törvényben leír. Mennyire nem tudunk jól élni azokkal a javakkal, amit az Úristen adott a mi életünkbe. Nem csak a személyes életünkbe, sokszor egyházi életünkben is. Pedig ha belegondolunk, melyik forintnak vagy te a tulajdonosa? Ebben a világnak egy atomját sem birtokolja az ember, mert minden az Úré. És visszatetsző dolog, hogy mégis azért kérünk kamatot, ami nem is a miénk. Az egyre fejlettebb technikák azt mondták, hogy az majd fogja enyhíteni a szegénységnek a problémáját. Valóban enyhítette annyira, hogy sokaknak már munka sem jut. Sokszor feleslegessé teszik a munkát, az élet egyetlen, becsületes és produktív fenntartási módját. Azt, amire az embert az Isten rendelt, hogy dolgozz, hogy munkálkodj. Velünk vannak a szegények. Miért van ez így? Azért felmerül az ember fejében, hogy van egyik réteg fent a karrier csúcsán, és van a másik ember, aki lent a mélyben toporog. Keresztény testvérek, nem az Isten tette ilyenni ezt a világot. Az Istentől elszakadt ember egyszerűen nem tud bánni a javakkal. Isten szerint való módon úgy, ahogy az kellene. És ez egy óriási kérdés és felelősség is. A kereszténységnek a szociális tanítása és isteni újság az fontosan abban áll, és abban volt, hogy a kicsinyek, az elhagyatottak, a kiszolgáltatottak, és az árvák mellé álljon. Ez nekünk egy keresztény kötelességünk. És akkor az egyháznak nem kell szót emelni társadalmi kérdésekben. Dehogy nem. Dehogy is nem. Mert nevünkön szólít az Isten, amikor szűkölködőt, vagy egy szükséget szenvedő embert hoz az életedbe. Bármikor Jézus beszél a pénzről, és ez fontos azért, mert mi sokszor beleesünk keresztények abba a hibába, hogy a pénz az egyértelműen egy gonosz és egy sátáni dolog. De amikor Jézus beszél a pénzről vagy a gazdagságról, akkor nem a pénzt vagy a gazdaságot ítéli el. Azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Amikor valakinek a gazdaság és a gazdagság válik már egyedül élete értelmévé. Vagyis ezt a téves látást, ezt a hozzáállást, ez pontosan Jézusnak ez az értelmezése szakítja meg. Viszont ott van egy másik erős statisztika, hogy a legerősebb, legalábbis gazdaságilag legerősebb államban, például Amerikában megnéztem ezt, hogy a jövedelmek 85%-át egy ember azt a saját megélhetésére költi. 85. 12%-át megtakarítás és beruházás. Ez 97%. És 3% megy iskola, kórház, beteggondozás. 3% a diakónia. Csoda, hogy válságba jut a világ. Csoda, hogy gazdaságilag ennyi összeomlás van 10-15 évenként. 3% a világ legerősebb államában. Azt mondja Pál, hogy íme olyan Istenben hisztek, akinek a lényéhez hozzátartozik a bőkezűség. Hogy ne adna mindent Krisztussal együtt, mondja az apostol. Minden adomány, ami a keresztjének adnak, valójában az Istenre mutat fel. Keresztény testvérek, könnyű komolyan venni ebben a fejezetben az igét, azt, ami szintén itt a 9. fejezetben van, hogy aki bőven vet, az bőven arat. A vetés és az aratásnak a törvénye az életünknek minden területére igaz. Nem csak a pénzügyekre. Amit vetsz az életedben, azt fogod aratni. Meg is fordíthatjuk, amit vetettél a múltban, azt az életet éled most. És hogyha te kritikát vetsz, akkor kritikát fogsz kapni. Ha kedvességet, ha egy biztatást, akkor azt fogod aratni. Ugyanakkor az aratásnak az alapelve az, hogy amikor szükségben vagy, akkor vessel egy magot. Amikor a földműves kimegy, megnézi a terméketlen földet, akkor nem siránkozik miatta, hanem kimegy és elvet egy magot. Hogyha a kevés a mag, választania kell, hogy megtartja, azt halmozza fel, vagy továbbadja, elveti. Mi van, hogyha megtartja, akkor az az összes. Akkor annyi marad. Hogyha elveti, akkor pedig az Isten megsokszorozza. És ez a csodálatos, ami keresztény életünkben, hogy nem csak azt aratod, amit vetettél, Krisztussal mindig többet aratsz, mint amit vetettél. Máté evangéliumában azt mondja Jézus, hogy mert éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Tessék elgondolkodni, hogy ma hogy hangozna ez. Felvilágosult 21. századunkban egy koldus egy házát elvesztett nincstelen szájából. Ugyanez a mondat. Valahogy úgy, hogy éheztem, és ti konferenciát tartottatok a szegénységről. Nem nagyobb-e az élet az eledelnél, kérdezi Jézus. A biokémikus azt mondja rá, hogy nem, mert az vagy, amit megeszel. Az élet érzelem, mondja a szenzualista, az élet pénz, mondja a materialista, az élet Krisztus, mondja a keresztény ember. Ez pedig szabadság, keresztény testvéreim, mert aki már így gondolkodik, aki eldöntötte már egyszer, hogy életemnek és minden javamnak egyedüli tulajdonosa a mindenható Isten, az már egy teljesen másik életet él. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, hogy nektek újjá kell születnetek. Ugyanis ez az egyetlen dolog az, amire igazán szükséged van neked is, meg nekem is. Egy új életre, egy új gondolkodásra, egy új megtisztult szívre, amiből majd fakadnak az Isten szerinti döntéseid. Ugyanis tulajdonos váltás nélkül nincsen élet, nincs új élet. Szemléletváltás nélkül nincs egy új élet. Ez az egyetlen igazán fontos dolog, mert ezt nem tudod összekaparni, ezt nem tudod megvenni pénzért, semmit nem tudsz, mert nem lehet megdolgozni érte. Kegyelemből ingyen. Ha ezt a tulajdonváltást megteszed az életedben. Az ember ugyanis Isten nélkül úgy cselekszik mindig, mintha övé lenne az élet, és az övé a tulajdonosa. Mintha ki is mondanánk, hogy mi vagyunk az Isten, mi vagyunk a saját ura a saját életünknek. Nézzük meg, a parlament is megszavazza, a nők rendelkezhetnek a méhükkel, a megfogant magzat majd megszületik, vagy megölik, és nagyon kényes téma, érdekes, és rengeteg etikai kérdést vet fel, nem is szeretnénk itt most egy végső álláspontot tenni. Az egyetlen, amit tesz az ember, hogy át akarja venni az uralmat az élet felett. És mindig ez a probléma, amikor az ember istenkedik, amikor eljátsza az Istent. Mit mond Pál? Úgy adjon mindenki, hogy előre eldöntötte a szívében. Nem szomorúságból, hogy már megint adni kell, mert ezt várja el tőlünk az egyház, meg ezt harsogják. Már megint a pénzről volt szó. Arról van itt szó, hogy a jókedve az akozót szereti az Isten. Hálából, önként előkészítve úgy, amennyire az Isten éppen akkor elvezetett. És nem másokra való tekintetből vagy kényszerűségből, mert tudod, aki bőven vett, bőven arat. És végső soron, tehát az adakozás is, és mindjárt erre egyetlen egy fél mondatra visszatérek, az adakozás is egy magvetés. Egy olyan magvetés, amely Isten dicsőségére teremhet gyümölcsöt mások életében, és a mi életünkben is. És aki ezt megérti, aki beépíti az életébe, az értelmében, akkor megérti azt, ami a mai napra kijelölt ige volt. Hogy az adakozás ügyében is, ha Krisztus szerint járok el, akkor vágyódnak utánatok. Miért? Mert Isten jósága bőven kiárat rátok. Egy közmondás így fejezi ki mindazt, amit talán itt ez az egy versszak, vagy ez a 9. fejezet mond, hogy amit elköltöttem, az valamikor megvolt. Amit megtartottam, azt elveszítettem, amit odaadtam, az az egy, ami megmaradt. Isten adjon nekünk egy olyan bölcsességet a mindennapokban, ebben a kérdésben egy olyan látást, hogy észrevegyük keresztényként, mindenki a maga helyén, amerre most ezután el fogunk mi menni. Hogy hova állított téged az Úristen, miből kell neked adni, hol tudsz segítséget nyújtani, ott, ahol a legnagyobb szükség van rád. Isten adjon erőt nekünk ehhez. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy szépen teremtett májusi világodnak mi is részese vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak a telő múló időt mérhetjük, hanem az újra kizöldülő természetet is megcsodálhatjuk. Mert a száraz faágakból már pattannak a rügyek, éled és ébred minden. Bár Úrunk, Te szemtől szembe most nem vagy itt velünk, de a szépen teremtett világ bölcsességednek és hatalmadnak hírnöke. Segíts Úrunk, hogy ennek a hónapnak a vége felé, de már a június nyári hónapot mindannyiunk imádságos szívvel kezdje. Hogy reggeleink imádsága ne csak megszokott és kapkodó mondatok, sietős eldarálása legyen, hanem igazi gyermeki bizalom feléd. Urunk, taníts csodálni gyönyörű világodat, taníts elfelejteni csúnya belső világunkból minden olyat, ami nem oda kell, hogyha bánatosan lehajtjuk a fejünket, emelt fel a tekintetünket, hogyha gőgösen felemeljük az arcunkat, akkor segíts meglátni a lábunk előtt nyíló kis virágokat, és azokat az életeket, értékeket, ahova Te rendeltél minket. Szent Istenünk, Teremtő Úrunk, lelked által jöjj ebben a hónapban is hozzánk, ne hagyj el bennünket, sokáig tartó hűvös időnk után szereteted melegével formálj, és nevelj minket hitvalló gyermekeiddé, és bölcs tanítványaiddá. Jó atyánk, áldassál minden ajándékodért. Amen.